Mit valló? Beszélgetés életről és a Szentírásról. Murányi Nikolettel, a Világi Domonkos Közösség tagjával Majláth Luca beszélget. Hát nagy szeretettel köszöntelek itt a Mária Rádió stúdiójában. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és egy kicsit megmutathattam neked magát a stúdiót, és még majd a beszélgetés után is tervezek veled egy kis sétát. De előbb meséld el nekünk, kérlek, hogy ki vagy te tulajdonképpen? Honnan jössz?
Murányi Nikolett a nevem. 64 éves vagyok. Budapesten élek. Katolikus családban születtem, illetve hát az életem tulajdonképpen a születésem előtt kezdődött jóval a történet. Van egy nővérem, és hát ugye az 50-es évek elég nehéz volt a család számára. Úgy gondolták, hogy nem szeretnének több gyereket. Aztán, amikor még nehezebbre fordult az élet, akkor anyukám úgy döntött, hogy ha ezen túl lesznek, akkor hálából Istennek vállal még egy gyereket. És ez lettem én 1960-ban. Engem nagyon megérintett, amikor ezt elmondták nekem. A hála az eukarisztiát is, ugye ezt jelenti, hogy hála, erre majd később visszatérek, hogy ez mit is jelent nekem. A Tököli úti Domonkos templom mellett nőttem föl, de ugye az nem Domonkos templomként funkcionált akkor, de hát azért akkor is csak volt annak hatása, és mindenki tudta, és a családunkban élt egy domonkos nővér, aki, hát amikor feloszlatták 1950-ben a rendeket, ő is hát keresnie kellett valamilyen munkát, és a háztartásban helyezkedett el nálunk 52-ben. Hát a szüleim tudták, hogy ki ő, meg ott titokban találkoztak is a domonkos nővérek. Ő soha nem beszélt a hivatásáról, nem is volt szabad akkoriban, de ez mégis nagyon fontos volt neki, és a gondviselés így rendezte, hogy egy volt domonkos templom mellett élhetett, és járhatott naponta szent misére, rózsafűzére. Egyébként őt Molnár Franciskának hívták, a kőszegi domonkos kongregáció tagja volt, és ő egy szent volt. Életében hosszú élete volt, 1997-ben halt meg, egyetlen egyszer sem soha nem mondott egy rosszót a rendszerre, senkire, hogy ő nem élhetett a szerzetes rendben. Szóval ő csöndben élte a hivatását, de biztos, hogy neki is köszönhetem, hogy aztán jóval később a Világi Domonkos Közösség tagja lettem. Most túl nagyot ugrottam, de tulajdonképpen volt több lépcsője a megtérésemnek. Hát egy ilyen átlagos katolikus családban éltünk, vasárnap szentmisére mentünk, de aztán tinédzserként én ezt úgy abba hagytam, ahogy nyilván nem kellett volna, de hát akkor megpróbáltam a saját utamat járni. Ez az is az elárult, hogy a nővérem diszidált, amikor én 10 éves voltam, és akkor úgy vele főleg sokat jártunk a templomba. Hát ez is úgy kicsit segített abban sajnos, hogy megszakadjon az olyan jó kapcsolatom. Persze a szüleimmel jártunk templomba, de hát azért ez egy elég langyos dolog volt. És amikor 83-ban megismertem a későbbi férjemet, akkor kezdtük el újra, hát 23 éves voltam, elkezdtük a templomba járást, és hát egyházi házasságot akartunk kötni, és így is lett. Én szerettem volna tovább tanulni, de hát a család miatt erre nem volt lehetőségem. Mondjuk különösebb karriert nem terveztem, szerettem volna férhez menni és gyerekeket, ezt megkaptam a jó Istentől, de azért, amit nagyon sajnáltam, hogy azért a nyelveket nem tanulhattam, de azért úgy hozta az élet, hogy mindig olyan munkám volt, hogy a utólag visszanézve ledolgozott 40 évből, kb. 30-at legalább angolul dolgoztam, vagy az angol nyelvet használva, tehát azért mégiscsak megkaptam azt, amit szerettem volna. Megtérésemben a következő lépcsőfokot az jelentette, amikor 89-ben, 29 évesen nagyon közel kerültem a halálhoz, de Isten adott még egy esélyt nekem, mégis élhettem tovább, egy súlyos betegség volt, és nem csak, hogy túléltem, hanem megkaptam ajándékba azt, hogy elvette a kedvemet a cigarettázástól. Azelőtt mindig cigarettáztam, és mindig fogadkoztam a jó Istennek, hogy majd holnaptól nem gyújtok rá. Hát ez így nem megy. Viszont ő megadta azt, hogy soha többet nem is kívántam a cigarettát. Hát ennek sok éve, és én ezt egy nagy kegyelemnek tartom. Akkor fordult elő először, hogy így mások előtt is a férjemmel hangosan imádkoztunk. Számomra nyilvánvaló volt, hogy meghalok, hogy olyan súlyos volt a a betegség. Ez is egy ilyen lépcsőfok volt. Sokféle munkát végeztem. Titkárságon dolgoztam, stewardess voltam, katolikus újságírást tanultam, többféle dolog, de ami nagyon fontos volt, hogy 93-ban beléptem a világi domonkos közösségbe, és ott aztán úgy egyre gyakrabban kezdtem járni templomba, szentmisére, egyre többet olvastam a szentírást, és egyre, hát talán mondhatom így utólag, hogy egyre jobban mindent az egyház javára, ami tudásom volt, vagy képességem, az egyház javára használtam föl, és éreztem, hogy itt itthon vagyok, ez a domonkos közösség, akkor ugye már újra működhetek a szerzetes rendek, ez az én helyem. Elkezdtem írni, soha nem voltam egy olyan, aki leveleket írt volna, vagy ha megírtam, ott maradt a fiókban, nem küldtem el. De a domonkos atyák megkértek a mi közösségünket, akkor a fiatalok voltunk, gondolták, hogy tele energiával, kezdjetek el levelezni a rend többi tagjával, többi ágával, és akkor ebből született aztán egy elég komoly levelezés, amiből aztán egy újság született, egy folyóirat, egy világi domonkos lap és plébániai újság. Úgyhogy itt egész komolyan kialakult.
Meg szeretném kérdezni, hogy a domonkos lelkiségben mi volt az, ami megfogott igazán? Ugye volt személyes tapasztalatod is a nővér által, de mi volt az, ami kifejezetten a te személyiségedhez illik?
Hát van egy nagyon rövid fohász, amit ettől a nővértől tanultam. Jézusom, Mária, szeretlek, mentsétek meg a lelkeket. A Szent Domonkosnak az volt a fő elképzelése, hogy meg kell menteni a lelkeket prédikáció, hithirdetés által. Hát én nem szoktam kiállni prédikálni, de hát valahogy az írással mégis, meg hát próbál az ember az életével, de hát én nagyon sok rosszat is sikerült tennem. Sok hibám van most is, hiába, hogy mondom, hogy a megtérésnek van egy folyamata, de most sem vagyok még valami magas fokon, csak próbálkozom. Talán az, hogy a tanulás, a hitünk megismerése közösségben, ez egy nagyon klassz dolog, hogy 6-8-10 ülünk együtt, mindenki olvassa ugyanazt a könyvet, sorba vettük a katekizmust például, vagy különböző enciklikákat, és együtt tanulunk, és megváltozik a világszemléletünk, a hozzáállásunk. Ez szerintem, ami átformált engem is, az egyházi év megélése, a gyakori, hát napi nem sikerült még mindig, de az a cél, napi szentmisére járás, de mondjuk a gyakori szentmisére járás, a zsolozsmai imádkozása. Ezekkel az ember megismeri az egyházi év ünnepeit, alkalmait, és valahogy teljesen én már ebben élek, és nem is tudok kikapcsolni, nem is akarok, de hogy ez egy nagyon szép formát ad az ember életének. Az Adorémus, ami most már 23. év folyamát éli, azt hiszem, azt kezdetektől mindig meg szoktuk venni, meg előtte ilyen liturgikus naptárt vettem, hogy az egyházi évnek a körforgásában benne legyek. Ez nekem nagyon szép volt, és szép ma is, hogy olyan sok ünnep van, hogy nem csak hétköznapok vannak, hanem ünnepek, és tudnunk kell ünnepelni. És a zsolozsma is ugye nap mint nap a szerint megy, úgyhogy aztán valahogy arrafelé vitt engem a gondviselés, hogy nem csak megtanultam ezeket, hanem életem a képzési felelősség a világi domonkosok között, és elkezdtem ezt tanítani, és tehát akár azt, hogy a zsolozsmát hogyan imádkozzuk az egyházi évről, aztán mivel, hogy mondtam, hogy az angol nyelvet használom így fordítani, szoktam meg írni is, szoktam elmélkedéseket, újságcikkeket, magyarul is, angolul is, európai szinten belefolytam a világi domonkosok életébe. A honlap szerkesztéstől ott is a tanulmányi felelősség mindenfélét csináltam, de hogy rövidre fogjam, sikerült kiégnem is egy kicsit, mert tényleg sok mindent csináltam, tehát főállásban dolgoztam, és mellette a domonkos rendben nagyon sok mindent tettem, vettem, új közösségek alapításában is sikerült részt vennem. Tényleg sok öröm volt, aztán mégis ott tartottam 2020-ban, hogy hát kiléptem a közösségünkből. Nem hagytam ott a domonkos hivatásomat, de mondtam, hogy ez most itt úgy érzem, hogy nem az én utam. ez a beszélgetés így teljes, ha ezt is elmondom. De aztán annyira hiányzott a közösség, és nem találtam másik utat, vagy másik közösség nem jött létre, hogy egy évvel ezelőtt, tehát 23-ban újra visszamentem a közösségbe. Úgyhogy újra ugyanúgy tagja vagyok. De közben én is változtam, rájöttem, hogy nem kell ennyi feladatot vállalni, vagy főleg nem olyat, ami nagyon hasonlít a munkahelyi munkámhoz, tehát, hogy íróasztal előtt ülni, számítógépen dolgozni, mert nem biztos, hogy nekem ez az utam, hanem inkább én most önkéntes munkát keresek, remélem, hogy meg fogom találni. Régóta van egy gondolatom, de eddig nem volt rá lehetőségem, most mentem nyugdíjba nyáron. Kórházi beteglátogató szeretnék lenni, úgyhogy az adott helyen jeleztem is, hogyha van ilyen lehetőség, akkor... Tehát, hogy emberekkel foglalkozni inkább.
Azt hiszem, hogy itt meg is ragadom az alkalmat, hogy akár a Mária Rádióban is lehet önkéntességet vállalni. Igen. Úgyhogy szívesen látunk bármikor.
Köszönöm, gondoltam erre is, hogy most így sokkal több időm van, úgyhogy én szerintem ide is be fogok kapcsolódni. Már egyfajta önkéntes munkám most is van, Lukovics Milán atyával közösen, aki a Ferences Ösztöndíj Alapítvány kuratóriumának az elnöke. Ott kuratóriumi tag vagyok, és aktívan részt veszek benne. Ez a Ferences iskolák diákjai számára ösztöndíj program.
Az már látszott az interjú elején is, hogy egy nagyon aktív és nagyon színes személyiség vagy, és ehhez nagyon jól passzol ez a fajta önkéntesség is, amilyen színes és változatos.
Hát köszönöm, hogy vannak ilyen lehetőségek. A Mária Rádiót rendszeresen szoktam hallgatni, a Katolikus Rádiót is, de ott, hogy sokkal kevesebb az olyan hitéleti műsor, ami engem érdekel. Tehát például a délután 3 órakor az Isten irgalmasság rózsafűzére, az a napom egyik legfontosabb pontja. És sokkal könnyebb a rádióval együtt imádkozni azt, mint egyedül, hogy az ember jobban tud koncentrálni. Úgyhogy szerintem fontos szerepe van a Mária Rádiónak. Amit még elmondanék magamról, hogy a Szentírással kapcsolatban nagyon sok olyan tapasztalatom van, hogy a Szentírás él, Isten élő szava. Nagyon sokszor kapok választ úgy, akár volt, hogy csak kinyitottam a Szentírást, de nem kell ilyen messzire menni, csak a napi olvasmányok, ahogy jönnek, adódnak. Nagyon érdekes, hogy mennyire meg tud szólítani. Részt vettem a Mécs napokon is, ilyen lelki gyakorlaton egyszer, amikor elkezdték 2008-ban az eukarisztikus Mécs napokat, és aztán az annyira megragadott, a legelső alkalmon voltam ott, hogy utána jelentkeztem tanúságtevőnek, úgyhogy még 4 alkalommal ilyen tanúságtevő témavezetőként részt vettem, és ott is volt olyan döbbenetes, hogy ott a 3 napos lelki gyakorlat végén van ilyen, hogy szentírást nyitunk, és mindenki fölolvassa, hogy mit kapott. 2 voltunk témavezetők, és mind a 2 érdekes módon az utolsó vacsorával kapcsolatos részt nyitottunk. Tehát ez nagyon jó, nagyon megerősít. Amit még fontosnak tartok az életemben, a betegek szentsége. Többször fölvettem, és igazi komoly lelki segítséget adott. Azóta próbálom másoknak is ajánlani, vagy segíteni, hozzásegíteni őket, mert olyan sokszor előfordul, úgy tapasztalom, hogy valaki olyan helyzetbe kerül hirtelen kórház, és nem jut eszébe sem neki, sem másnak, vagy talán a betegnek magának nincs is lehetősége, és nagyon jó. Konkrét gyógyulást is tapasztaltunk már meg, de hogy lelkileg mindenképpen segít, az biztos, és a leglehetetlenebb helyzetekben is.
Meg hát maga ez az ötlet, vagy ez a gondolat, hogy valaki foglalkozik ezzel, hogy hozzád eljusson a szentség. Már az is egy gyógyulás segítő tényező, hogy valaki gondol rád.
Igen, ez biztos, és vannak nagyon jó papok, akik nagyon gyorsan jönnek, és tényleg megkapják a betegek ezt az útra valót. Nem kell arra gondolni, hogy ez kifejezetten a halál előtt, hiszen csak simán a betegség ben lelki erőt ad, komolyan megtapasztaltam. És örülök, hogy ebben eszköze lehetek a gondviselő Jóistennek. Több olyan ismerős is volt, aki úgy halt meg, hogy megkapta így. És először a család mondta, hogy jaj, de hát, hogy mi lesz, meg mit gondol, semmit, örültek, meg azok a rokonok is, akiről azt feltételezték, hogy hát, ha nem örül, ha pap megy az illetőz, utólag mondta, hogy ő is szeretett volna hívni papot. Úgyhogy ezt is egy feladatomnak tartom.
Van még egy dolog, amit én Lukovics Milán atya révén tudok rólad, és az az, hogy az imák is közel állnak hozzád, nem csak az eukarisztia.
1998-ban Medjugorjében voltunk, a nagy hét előtti héten, és utána jött ez a gondolat, hogy hát a hitvallásban nincs benne az eukarisztia, nem szerepel, és én ezt komolyan hiányként éltem meg, és próbáltam beszélni papokkal, meg hát sokféle emberrel arról, hogy hát miért is nincsen vajon benne a Hiszek egyben. Hát ez annyira fontos, ugye teljesen evidens, hogy az eukarisztia mennyire fontos a katolikus egyház hitében, de aztán megfelelő választ nem kaptam. Hát röviden összefoglalva 1998 és 2017 közötti időt próbáltam sok levelet írni, és egyetlen egy papot találtam, aki egyetértett abban velem, hogy aha, tényleg nincs benne. Milyen kár. Na és akkor, hogy mit lehet tenni? Én magánimában, saját magamban szoktam úgy imádkozni akkoriban a Hiszek egyet, hogy hiszem a bűnök bocsánatát, az eukarisztiában valóságosan jelenlévő Jézus Krisztust, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hát ez az egyik megoldás. Magánimában, én magamban otthon bármit imádkozhatok. A másik gondolat, amiért, hogy lehet leírni külön egy eukarisztikus hitvallást, amit belső sürgetést érezve 17-ben le is írtam, és próbáltam ezzel fordulni több helyre. Végül is egy komoly teológiai bizottság kijavította, és mondták, hogy szabad imádkozni. Úgyhogy aztán én ezt így magánúton ki is nyomtattam, és terjesztem, és ami nagyon jó, hogy most már van püspöki jóváhagyás is, egy váci egyházmegyés pap és a húga. Nekik van egy alapítványuk, az Együttlátók Alapítvány, a nem látók és látók közös munkáját támogatja ez az alapítvány, és ez a Bíber József és Bíber Mária, az alapítvány vezetői, és a Marton Zsolt Váci megyés püspök atya jóváhagyásával adták ki az imakönyvet. Ennek az a címe, hogy Szívünk együtt dobbanjon. Két új ima van benne a hagyományos imák mellett. Az Úrral való egység imája a szeretett lángnaplóból és az eukarisztikus hitvallás. 9 nyelven elérhető. Megszerveztem, hogy anyanyelvű emberek, megfelelő tudással rendelkező emberek lefordították, sőt, bréírásban is kinyomtatták magyarul. Ezt én élethivatásomnak érzem, hogy ezt az imát terjesszem, mert ez egy egész rövid, megjegyezhető ima, amiben röviden benne van az, hogy Jézus valóban jelen van az oltári szentségben, hogy ne csak úgy rutinból menjünk áldozni, mert más is megy, vagy ilyesmi, hanem vegyük komolyan. Biztos vagyok benne, hogy én egy teljesen méltatlan vagyok arra, hogy egy ilyen imádságot leírjak például, de igyekszem gyakran gyónni, és gyakran áldozni, mert rászoruló vagyok, rászorulok Isten irgalmára, és nekem ez a legfontosabb, hogy Jézus irgalmas, azt várja, hogy tudjak bízni az irgalmában, nem pedig azt, hogy azt mondjam, hogy annyira bűnös vagyok, hogy Uram, távozz tőlem, hanem, hogy igen, itt vagyok méltatlanul, de rászorulóként. Állandóan küzdök magammal, a bűneimmel, és én is próbálok irgalmas lenni másokkal. Hát nagyon gyakran elesem, de Isten segítségével föl is kelek.
Nagyon köszönjük ezt az őszinteséget, hogy ilyen kitárulkozóan meséltél erről, mert valóban ez egy nagyon fontos téma, hogy mindenkinek vannak gyengeségei, mindenkinek vannak bűnei, de hát a Jóisten szeret minket, erre kell ilyenkor gondolni.
Igen, köszönöm a lehetőséget.
Mi is nagyon köszönjük, és bízunk benne, hogy önkéntesként is találkozunk veled majd itt a Mária Rádióban.
Remélem, köszönöm.
Murányi Nikolettel, a Világi Domonkos Közösség tagjával Majláth Luca beszélgetett.